a hétköznapok kapaszkodói. Életutak a megélt tapasztalatok tanulságainak tükrében. Az NLC exkluzív, lélekemelő podcast beszélgetései. Mindig mindenből viccet csinál. Annak idején pincér fiúból is épp azért szemelték ki őt televíziósnak, mert a figyelmet rendre kivívta magának a társaságban a rendkívüli humorával. Ám az ő élete sem volt fenékig tejfel, hiszen szülei válását gyerekként rendkívül megszenvedte. Azt mondja, a lelki állapota most sem a legjobb, mert ez a pálya, amit évtizedek óta új hivatásának tart, minden csak nem kiszámítható és biztonságos. Egy arc a képernyőről, egy hang a rádióból, a folytatásban kicsit másképp.
Aki kérdez, Sándor András, és aki válaszol...
Halsányi Levente.
Na most jó?
És már megy is.
Már forgunk?
Akkor kezdjük az elején. Louis de Funé, akiről kiderült, hogy mégsem Funének kell mondani.
Nem Funes.
De biztos? Képzeld, de
igen, spanyol felmenőkkel rendelkezik, és én is 30 évig, tehát ahány éves vagy most, annyi ideig én Louis de Funéztam, és nagyon szeretem, és utána olvastam, és ugye onnan a spanyol részről származik, egy nagyszülő vonalon, és Louis de Funes. Úgyhogy ezt engedd meg. Én soha nem megyek úgy egy helyre, hogy ne adjak ajándékot, ha jó helyre megyek, ha jó emberekhez, és téged annak tartalak. Úgyhogy ezt a DVD-t már a fiataloknak azért meg kellene magyarázni, hogy mit jelent ez, hogy DVD.
De most ez tényleg nekem hasznos.
De ezt ajándékban neked, nézd meg, az van benne. Tessék megnézni. Ezt remélem, hogy egy kellemes másfél órát szereztem vele.
Na, az biztos. A hallgatóknak, olvasóknak mondom, hogy Harsányi Levente egy Louis de Funès, akkor most már jól mondom, Szárnyát vagy combját című DVD-vel érkezett. Na most erről soha nem beszélgettünk, de nekem tényleg ő az egyik kedvenc színészem. Úgyhogy én mindjárt előveszem a telefont, és megmutatom neked, hogy én voltam Párizsban, és a lakhelyeit körbejártam. Hát, de esküszöm, esküszöm.
Én meg voltam úgy Szent-Tropéban, akkor még nem alakították át, most már azt hiszem látványosság, nem is múzeum, de maga ugye a Szent-Tropéi csendőrség épülete. Ma már be lehet menni, és meg lehet nézni, ahol a csendőrség regnált már ugye a filmben. A nekem nagy csalódás volt, hogy ugye látod a filmet, látod azt a főteret, ahol végmasíroznak, elején, végén, ott állnak a jaktok, ott ismerkednek a fiatalok, do you Szent-Tropé a szám, és megérkezett Szent-Tropéba, és igazából egész Szent-Tropé annyi. Tehát, hogy az a rész, az a tengerpartszakasz, az annyi, mint amit a filmben mutattak. És ez egy ilyen
kicsi csalódás
volt, úgyhogy egyből is egy ilyen éjszakai bár volt, elkezdünk italozni, de hát maga a hangulat, amit nyilván az a táj, meg nyilván Funes, meg a többiek adtak nekünk, az gyönyörű. Örülök, ha szeretem.
De abszolút.
Ezzel nem tudtam. Tehát amikor valakivel megismerkedsz, és meg ilyen fél szavakból is megértik egymást, hát mi már ismerjük egymást egy pár éve, de ez egy merő véletlen.
Nagyon köszönöm. Mondtad az előbb, hogy régóta ismerjük egymást, ez valóban így van, és képzeld el, hogy elővettem a, nem tudom, hogy az volt az első találkozás, de bennem nagyon megmaradt. Emlékszel egy gyöngyösi túránkra? 2000-ben volt.
Igen, okay.
Pedig én aztán Isten látja a lelkemet, hogy nem szeretem azokat az interjúkat, ahol a régi nyilatkozatokkal szembesítik az embereket, de valami nagyon megmaradt bennem. Azt mondtad 2000-ben, tehát ides tova, 21 éve, hogy ott vagy a Bogrács körül, de nem nagyon akarnak odaengedni a közelébe. Mi történt az elmúlt 21 évben meg? Volt a nagy áttörés?
Onnan kezdjem, tudod, onnan kezdjem. Szerintem részben is, de az a nagyon nagy nem. Ezzel nekem voltak dilemmáim is, hogy adott esetben miért nem vezetem én azt a nagyon nagy show műsort, vagy miért nem rólam cikkeznek annyit. Aztán idővel rá kellett jöjjek, hogy ez a pozíció egyrészt nagyon kényelmes, meg hogy, tehát, hogy vannak bizonyos helyzetek, amiben az ember benne van. Ha ne szeressünk, vagy ne akarjunk annál többet adott esetben, nyilván kevesebbet abszolút nem, de hogy örüljünk annak, ami van, és ne azon panaszkodjunk, vagy azért, ami nincs. Úgyhogy én abszolút ennek vagyok a képviselője. Nyilván, amit el kellett érjek, én már hiszem ezt, akkor azt elértem. Ha ebben több lett volna, vagy a sors keze, vagy a szerencse, vagy bármi, én hiszem ezt a tehetségkitartás és szerencse című hármast, ha ebből valami ott van, és arányaiban annyira, amennyire kell, akkor megfogod te azt a következő szintet lépni, vagy azt a műsort esetemben, vagy ha nem is műsor, az életem más szakaszára is igaz. Én nagyon szerettem volna gyereket, rengeteg barátnőm volt, mindig válogattam, ő sem jó, ő sem ilyen, örök elégedetlen gyerek voltam, de ez egy kicsit még mindig jellemző rám, és aztán rájöttem, hogy hogy volt úgy, hogy valakitől nagyon akartam, nem tudom, egyszerűen nyilván mindenki van, 21 év, 25, ő életem nagy szerelme, majd ő lesz a feleségem, tőle lesz gyerek, ha mégse, akkor 3 év volt megint egy másik. És aztán végül is kicsit a véletlen is úgy hozta, és a véletlen úgy hozta, hogy utána a legjobb kezekben, illetve anyukában találtam meg azt, aki megszülte a gyermekeinket, és 2 gyönyörű gyerekünk van, de lehet, hogy nem rágondoltam egyből, de az élet, én azt hiszem, az Isten kegyeltje vagyok, és engem mindig az ilyen nagyobb kudarcoktól, csalódásoktól megóvott, és minden tekintetben, területen úgy érzem, hogy ő segített, és kicsit így ez a skizofrén állapot az egyik faltól a másikig, aztán megint vissza így dobált, de soha nem sérültem. Mindig, hogy maradjak eszemnél, tudjam, hogy honnan jöttem, körülbelül mi a cél, hova tartok, és ha megvan ez a honnan-hova állapot, akkor olyan nagy baj nem lehet. Tehát ez a 2000-es gondolatom, amit mondtál, hogy odaengednek a Bográcshoz, hogy én leszek-e a nagy műsorvezetők egyike. Egyrészt ez dönts el a néző. Szerintem annál nagyobb visszajelzés nincs, amikor megfogják a kezem a gyógyszertárba, pontosan 5 nappal ezelőtt történt. Azt mondja a néni, hogy úgy képzelem el, hogy ő rajong, értem, és mondom, hogy az unoka, hogy ő is, ő pedig a Petőfit hallgatja. Tehát ilyen családi leosztásban, és elköltem, hogy az élet így szép. Egyrészt nem tudsz mindenkinek megfelelni, nem is kell, le kell nyugodni, 50 éves elmúltam, hova rohanjak? Erre a kis időre már, értem.
Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Levente elárulja, miért nem érzi magát jól lelkileg mostanában. Korábban ugyan nem foglalkozott a jövővel, így azonban, hogy elmúlt 50 éves, jóval felelősségteljesebben gondolkodik. Egyebek közt azon is gyakran elmélázik, vajon elég jó szülővé vált-e. Már is folytatjuk a beszélgetést.
Ha azt kérdezem, hogy van most a lelked?
Most nem vagyok jól, de ez egy ilyen, most pont beletaláltál, egy ilyen, most nem érzem a stabilitást, nem érzem nagyon a jövőképet, most nagyon jó pozícióban vagyok, és nem panaszkodom félre, és ne essék, nagyon jó, egészségesek a gyermekeim, ez a legfontosabb. Nagyon finom borok vannak a hűtőmben, ki van fizetve a ház, nincs rajta ite, tehát minden tök jó, de valahogy nem látom azt, hogy mondjuk 5 év múlva mit csinálnék, vagy milyen helyzetben, milyen élethelyzetben lennék. És ez ad egyfajta bizonytalanságot, meg kételyeket, de semmit
több. De ez a terület, amit te ugye új hivatásként választottál magadnak annak idején, ez azért sosem volt a biztonság, mint
hát a média, főleg Magyarországon.
Nem lehet ezt megszokni, az állandó bizonytalanságot? Hát
lehetett volna, több olyan kérés volt irányomban, hogy stabilan legyek, biztosan, például a televíziótársaságoknál, adóknál. És akkor én sokszor úgy gondoltam, hogy hát nem, megpróbálom a saját magam életét biztosan stabilan járni, és ezáltal kialakult egy ilyen a színészek, nem ez a szabadúszó történet, hogy én mindenhova mehetek, jöhetek vendég, nem tudom, akár műsorra is, sok ilyen volt, ment TV2-n és közmédián mindenhol nagy műsorok, ahol én szerepeltem, műsorvezető voltam.
Emlékszem.
De mindig adott műsorokra szerződtem.
Igen.
Így ez nyilván egy veszélyesebb terület, mert így megvan az, hogy és mi van, ha holnap megszűnik a műsor, akkor hova hívnak. És
meg is szűntek.
Hova nem, meg is szűntek műsorok, de mindig lettek újak. És ezáltal ez egy kialakult életforma lett már nálam, úgyhogy mentem egyik műsorból a másikba, kiváló emberektől tanulhattam, kiváló emberekkel dolgoztam, és mindig megéltem a pillanatot. És mondom, most azt a nyugodt ember benyomását szeretném, de az is van, aki bennem van, meg ami bennem van, hogy tök boldog vagyok, a mai napnak örülök, és örülök a holnapnak is, és mondom, ez a pici kételj van bennem, hogy 5 év múlva mondjuk adott esetben mit fog tenni.
Szerinted ez a korral jött? Vagy korábban is volt? Az érzés.
Korábban nem gondoltam ebbe bele. Nyilván az embernek gyerekei vannak, akkor egy teljesen más DVD-t, ha már azt kaptál, tesz be a lejátszóba, és nem feltétlenül azokat a részeket néz, amit szeretne. Most nekem kiemelten elsősorban a gyermekeim nagyon fontosak, az ő receptoraik, hogy mit tudnak kódolni abból, amit én küldök. Most már egyre többet gondolok arra, hogy jó szülőnek kellene lenni, de hát ez majd 20 év múlva majd ők elmondják, hogy az lettem, vagy sem.
Na, de a saját értékítéleted szerint?
Szerintem nem. Nem vagyok következetes, gyenge.
Oké, de ki a jó szülő?
Hát ez a jó kérdés, ez a jó kérdés. Én ezt mindig hiányolom a szülővé válás előtti időszakból. Bár van egy ilyen stand-upom, ha szabad ezt mondani, ami az úgynevezett várandósok éjszakája, ezt egy gyerek áruház, gyerek játékokkal, kiegészítőkkel foglalkozó áruház vezetője talált, aki nem az enyém az ötlet, nagyon remek, és mondta pár évvel ezelőtt, hogy hogy legyen egy ilyen egy évben egyszer, hogy tovább marad nyitva az áruház, én ott maradok, és tulajdonképpen elmondom a gyermekvállalás élményeit. Buktatóit, pozitív, minden részét. És gondolkodtam, hogy írjam össze. Én mindig ilyen felkészülős vagyok. Hát mondom, készüljünk egy kis standard, legyen azért humor, szerintem anélkül nem érdemes élni. Legyen benne humor, legyen benne valóság, ennek elegye valahogy majd találkozik. És aztán végül is elindult, összeírtam, és abból, amit összeírtam, abból azt hiszem egy ilyen 25%-ot tudtam csak átmenteni, mert annyira én eléggé improvizatív ember vagyok, hogy annyira az emberekre, a helyszínen ülőkre, a kérdésekre hagyatkoztunk, meg improvizáltam, felelevenítettem azokat az emlékeket, amelyek a gyermekeim születésekor jöttek. És ezeket nyilván vicces köntösben tálaltam a jelenlévőknek, és a végén jöttek oda, de azt, mikor látod ott, hogy éppen nem tudom, hanyadik hónapban babájukat váró anyuka, apuka, és mindenki nyitott szemmel, kerek arccal, ott ül, és akkor most mit mond a Levi? És elmondtam, és utána jöttek oda, hát ez tök jó megírta, hogy ez, hogy a mogyoró a kisgyerek órába, és éjszaka ügyelet, és sorolhatnám, és gyermekjátékok analizálásos minden.
Volt a mogyoró, és az
minden, hát a Nándi persze, hát este 10-kor feltette a film az órába, és akkor el kellett menni. És mondtam ott a nővérnek, mert többen voltak, hogy nem kell név szerint, hogy Harsányi apuka, mert mégis érted, hát mit szólnak a jelenlévők. És természetesen jött, hogy kérném azt az apukát, aki nem figyelt, akinek a gyermeke a mogyorót felrúgta az órába, Harsányi úr, kicsit ilyen körmendis gyógyszertári jelölt, aki ugye óvszerért megy. Na mindegy, és aztán mondtam, hát akkor én vagyok. Szóval számos ilyet elmondtam, és utána jöttek oda, hogy ezt tök jó, hogy így viccesen elmondtam nekik, így nem vettem el a kedvüket, és mondtam, hogy ez sajnos nem volt vicc. Mert hiszem, hogy mindenki egyszer lábbal leveszi a gyermekét, tehát valahogy kicsúszik a kezedből. Most vagy megerősítesz, vagy igen. Hogy igen, na, és ezeket én elmondtam. És ezért jó focizni, mert le tudtam venni tényleg, így sípcsontam a Nándit, jó, kicsit megütötte magát, de mindenki kiejtik, kicsúszik, pelenkázás. Szóval ez nem az ördögtől való dolog, csak ezt senki nem mondja. Igen, ugye igen. Azt mondják, hogy nem tudom, áldott állapot, így, agyönyörű, ahogy rád néz, ahogy szuszmák, ahogy alszik. Azt nem mondják el, hogy vállon hánynak, és egy embertelen tárgyalás közepén egy ilyen Afrika térképszerű büfi ott a hátamon, de ez egy boldog büfi, mert ez nem érdekel, hát gyermekem, hát persze. Csak mert nem mondták, és elmentem úgy egy tárgyalásra, hogy itt volt a kis büfi az ebéd után. Tehát és? Na, szóval, hogy ilyenek vannak. És
igen, emberi volt, nem?
Igen, és úgyhogy nem tudom megmondani, hogy én most jó szülő vagyok, vagy sem. Szeretnék neki kedvezni.
Harsányi Levente az NLC lélekemelő podcast beszélgetésének vendége, akivel a következő blogban az élet nagy dolgairól beszélgetünk. Mesél arról, lelkileg mennyire megviselte gyermekként a szülei válása, és azt sem hallgatja el, hogy mennyi sérülése maradt ebből az időszakból. Szó esik a saját válásáról is, de előtte néhány gondolat erejéig visszatérünk a gyerek témához.
Szerintem sokat vagy velük? Sok minden, igen, szerencse, nagyon jó a kapcsolat, hogy mi külön vagyunk ugye az anyukájuktól, és nagyon jó vele is a kapcsolat, nagyon sokat vagyok a gyerekekkel is, úgyhogy ez így csodás. Nyilván lehetnék többet is, nehéz összeegyeztetni a munkával, de hát hol könnyű, tehát mindenkinek nem akarok itt panaszkodni.
Ők megkérdezték, hogy miért vagytok külön?
Igen, a kislányomnál ez nem volt kérdés, mert ő 3 vagy 4 éves, amikor külön váltunk, most 7. A Nándinál 12, nála okozott némi nem is tudom, értelmezési problémát, hogy mert azt látta, hogy két ember, aki jóban, mi nem veszekedtünk, nem volt hangos, nem volt verekedés, semhez veszünk bele, mint eldöntöttük, hogy kihűlt a láng, de a parázs örökre ott maradt, hiszen ugye van két gyermekük, és én azóta már hiszem, hogy nyilván érzelmi alapon kell választani, de az intelligencia az első. Tehát most üzenem mindenkinek, hogy először tessék megnézni, mennyire intelligens az, akivel összejövünk. Ez a kapcsolat kialakításánál nagyon fontos, kapcsolatban való együttlétnél nagyon, de a szakításnál az igen. Nem jövök statisztikai adatokkal, hogy hány házasságból hány válás lesz, mert most inkább mondjuk azt, hogy éljen a család, és tényleg ez is az eszme, meg ez a követendő. Szóval megbeszéltük, hogy ez így együtt nem, de egymás kölcsönös tisztelete és értékeinek magasztása mellett menjünk tovább, ha helyrajzilag nem is egy helyen, hanem külön-külön a gyermekeinket imádva, nyilván egymást tisztelve, és tök jól működik. Én ahogy szoktam mondani, ugye 17 nagy mondásom van ezek közül az egyik, hogy inkább őszinte vagyok, mint alacsony, nem lehet úgy élni, hogy hazudozunk, leginkább magunknak. Aha. És most mindenki nézzen körül, hogy az ő baráti, nagyon szűk családi környezetében hány felszínes, látszat, átveréses kapcsolat van. Ennek mi értelme? hogy azt mondjuk, hogy mi azt mutassuk, hogy mi együtt vagyunk. Semmi, attól nem leszek én sem rosszabb, sem az anyukájuk.
De talán ehhez is meg kell érni, nem?
Abszolút, persze. Az elején mindenki próbál ezt mismásolni, jaj, ne, mit mondanak, és tegyek a klasszikus mém, amit ugye mostanában lehet olvasni. Tegyek, amikor azt mondjuk, hogy és mit mondanak majd az emberek, és őket megkérdezték, és mit mondtak?
Igen.
Semmit. Az égvilágon semmi.
Azt mondtad az elején, hogy te a sors és az élet kegyeltje
Isten
vagy.
Kegyeltje, igen.
Isten kegyeltje igen, vagy. Igen. De akkor is ezt gondoltad, amikor édesapáddal maradtatok?
Hát abban nem volt mit belegondolom.
Tehát, hogy te sem egy teljes családban nőttél
föl. 5 éves. Ugye elváltak a szüleim, én 5 vagy 6 éves voltam.
És emiatt te nem érezted magad hátrányban?
Vagy érted? Édesanyám hiányzott nagyon. Én 14 éves koromig gyerekpszichológushoz jártam, tehát azt én nagyon megsínlettem, megviseltem. Nyilván, hogy talán ez a humor forrás, ami bennem van, ez annak egyfajta palástolása is. Van egy mondás, hogy a humor az elkeseredettség forrása, de hogy ebben én ne hiszek. Nézd meg a nagy nevettetőket, Jim Carreyt és társait, magányosan festenek otthon most. Tehát, hogy...
Hát és az a durva, hogy én rengeteg humorista környékén megfordultam, egyik se volt jó fej a hétköznapokon.
Én azért remélem 78%-ban ön az
ne, te abszolút.
De azért, mert én nem ennek készültem, most nem mentegetőző, hogy én nem ennek készültem, de ez tipikus olyan, mint az orvos sem műt mindenhol. Amikor elmegyek egy helyre, akkor azt várom, mindig elbújok egy kicsit, vagy ne legyek ott előtérben, mert valami poént biztos, hogy várnak. Vagy mentsen meg a bulit, vagy most mondj valamit, figyelj, itt a halott, figyelj.
De ez nem okoz problémát?
Nem, de mindig meg szoktam mondani, hogy nem, köszönöm. Ha itt van fodrász, akkor ugye nyilván nem fogja valakinek elkezdeni és vágni a haját sem befesteni, és sorolhatnám, a masszőr sem fog masszírozni, pedig imádom. Volt egy ilyen tézisem annó, Faragó Misi bácsi felesége Szöszi volt, nagyon kedves barátaink voltak, és ő nagyon jól masszírozott. És mondtam 9-10 évesen, hogy én csak olyan nőt veszek el feleségül, aki masszírozni fog. Hát... Nem így történt. De most ugorjunk vissza a témába, hogy szóval...
Szóval palástolás zajlik.
Igen, szerintem az. Akkor nem tudtam, hát ez egy helyzet, tehát élethelyzet, a gyerek nem tehet róla.
De neked a gyerekpszichológusnál töltött percek, órák megmaradtak? Úgy, ha most visszagondolsz, hogy ez
nem,
az milyen?
Nem, képek vannak, hogy állok a cserépkája előtt, és sírok, hogy hol van anyu. Tehát ezek maradtak meg. És azt hiszem, egy-két évig az volt, hogy... Mert ez ráadásul egy nagyon tényleg drámai, most bocsánat, nem akarok ebben nagyon belemenni, hogy ahogy elváltak, évekig nem láttuk. Tehát nem az, hogy utána havonta, két hetente találkozunk, hanem évekig nem is láttuk. Tehát ebben ez volt a méretetlen hiány, és tehát egy anya jelenléte...
Haragudtál rá?
A gyermek, nem, akkor nem tudtam, hogy mi van. Akkor nem volt sem harag, semmi. Nem tudtam, hogy az élet hogy zajlik.
Később?
Később egyébként igen, aztán most, hogy ugye mi is külön váltunk, de más helyzetben rájöttem, hogy nem szabad haragudni, mert az élet ezt így alakította. Nyilván meg volt az oka, biztos, hogy nagyon szeretett minket. Ha valamikor jól néztem ki, az 6 éves koromban. Tehát hogy olyan nincs, hogy engem akkor ne szeressen valaki. Aha. Így hozta a sors. Nem.
A testvéredet már... vagy téged viselt meg ez inkább?
Szerintem jobban. Inkább engem.
Mert te vagy érzelmesebb a családból?
Én elég szentimentális vagyok. Én sírok filmeken, ha kell bevallom.
Csak filmeken?
Hát
alapvetően... Emberi sorsokon, történeteken, szituációkon?
Az megráz, az nagyon elgondolkodtat, azon nem. Ha effektíve, tehát ha könyvforrás, mint olyan, megjelenik a könycsepp, akkor az filmeken, történetek nagyon-nagyon elgondolkodtatnak, és akkor próbálok segíteni.
Mai beszélgető partnerem rendkívül segítőkész embernek tartja magát, aki titokban évek óta támogat fontos missziókat, embereket, helyzeteket, de ezt sosem veri nagy dobra. Ebből a blogból kiderül az is, hogyan lett felszolgálóból televíziós műsorvezető. Azonnal folytatjuk.
Én nagyon segítőkész ember vagyok. Ezt azért mondom, mert ezt sehol nem szoktam lehozni. Én mindig úgy adok, egy kitétellel, és úgy segítek, ha ezt nem írhatják meg.
Aha.
Rengeteg.
Ilyen. De ez mit jelent, hogy támogatsz dolgokat pénzzel?
Pénzzel, jelenléttel, segítséggel, kapcsolatokkal. Tehát amivel tudom, ha hiszek valamiben. És csak úgy, ez egyetlen egy kis megcsillagozott apró betűs rész, ha ezt nem hozhatják le. Nem, én azért, mert tényleg szeretnék. Ne azért, mert most a Harsány Levente segített, hanem azért, mert én tényleg így gondolom.
Neked ki segít?
Senki.
Én visszakapod az élettől a gesztusokat?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy érzem, hogy nem. Ugyanakkor meg, amikor látok tényleg olyan sorsokat, hogy fogjam be, tehát hogy egy szavam ne legyen. Tehát, hogy amikor otthon ülök a teraszon, és eszem a YouTube-ról a körözöttet. Most egyszerű dolgokat mondok, mert hiszem, hogy az élet egyszerű dolgokból áll. Alapvetően az élet nagy puzzle képe, mindegy apró kis egyszerű pont, és a vége lesz egy nagyszerű dolog. Úgyhogy tényleg én annak adok hálát, hogy ma itt beszélek veled, most az a gondot foglalkoztat, hogy vegyek itt a szemközti cukrászdában a gyerekeimnek flódnit, mert imádják, és akkor látom azt, hogy beleharap abba a süteménybe, akkor köszönöm, megérkeztem. Úgy várjuk, most utazunk Jezolóba, Olaszországba, hogy ezt nem tudom elmondani. Egy balatoni úszás, egy vitorla, egy séta. Nagyon. Tehát ilyen szempontból köszönöm, visszakaptam. Ez volt nekem egy nagyon nagy álmom, vágyam volt. Egyrészt 2 gyereket szerettem volna, 2 gyermekem van. A leosztást úgy szerettem volna, hogy legyen a fiú az első, mint báty, vigyázzon majd a kis sugára. Így történt.
Összejött.
Az, hogy a 2 gyerek 95%-ban kinézetre édesapát tartalmaz, ezt nem így szerettem volna a Lillánál, de mondtad, hogy nem kell aggódni, mert olyan kinövi, hosszú szőkehaja van, kék szeme, hosszú szempillája, nem kell mondani, már most aggódom, de hogy ez a lényeg. Ez, mikor Steve Jobs beszélt a halála előtt, és mondta, hogy hiába vannak dollármilliárdjaim. És? Tehát, hogy nem az anyagi, nem a pénz, nem az egyszeri vagy többszöri haszon lesés, szerzés, ez nagyon, nem a megalomán dolgok, és nem akarom itt megjátszani magam, mert ismersz végig. Ezeket én már bocsánat, leszarom, de tényleg, tehát ez nem ez a lényeg, hanem az, hogy a gyermekeddel, és olyan pillanatokban legyél, élvezd, most a gyerek nyilván kiemelten fontos, de hogy az, most én tényleg most nagyképpen mondhatom, hogy én tényleg azt teszem, és ez a nagy szabadságom, amit szeretnék, ott, akkor és azzal, akivel. Egy összetett mondat, de minden része nekem fontos és igaz. Én, ha te nem lennél fontos, én azt mondom, hogy kösz, nem érek rá, nem vagyok.
Mit mondtam, amikor megjöttél, hogy úri ember vagy, és köszönöm az idődet, mert azt gondolom, hogy a legfontosabb, vagy mindenkinek a legdrágább kincse az ideje, azt senki nem adja vissza.
Megbeszéltek előtt 5 perccel. Ahogy,
abszolút, ebben? Abszolút.
De ez azért nem is mondjuk, mert ez alap, ez teljesen.
Hát nem mindenkinek. Tudnék mesélni. Dolgoztunk együtt néhány évig, és akkor egészen közelről láthattam a te munkamódszeredet, meg hát ültünk együtt közös öltözőben, igen, és ez nagyon fontos, igen, mert akkor láttalak tényleg mindenféle szituációban. És amit mondtál az előbb, hogy önazonosság, az nagyon-nagyon fontos, hogy még a nehezebb periód, vagy percekben is, amikor mondjuk egy nehezebb meló volt, vagy olyan üres járat volt, ami már mindenkit megviselt, még akkor is önazonos maradtál. Tehát tulajdonképpen majdnem minden szituációban, amíg ez a műsor folyam zajlott. Az,
mondhatjuk, melyik műsor?
Ugye a Dal című műsorról van szó, amik voltak az Eurovíziós verziói. Teljesen más világból jöttél, szinte hollywoodi történettel, mint amikor a pincér fiút felfedezik. Ugye?
Igen,
ugye? Majdnem ezt, igen. Majdnem.
A Balkán, a Kárpátok Zsákolt Fannám.
De tényleg. Szóval ilyennek képzelted ezt a pályát, ahogyan, meg ezt az egész területet, ami ennek ott az étteremben elképzelted? Milyen megélni? Erre vagyok kíváncsi. Milyen volt az elmúlt 20-25 év?
Nekem nagyon-nagyon szép volt. Én a legboldogabb pincér felszolgáló voltam. Azt nem tudom elmondani mennyire. Én annyira imádom, én azt csinálom tényleg az egész életemben, azt csináltam, amit szerettem volna. Egy zárójeles észrevétel, én nagyon szerettem színész lenni. Most, hogy a Puskás műzikában Szepesi Gyuri bácsit alakítom, köszönhet a rendezőnek, Szente Vajknak, zárója bezárva, ez is egy kicsit úgy megérkezett az életembe. De hogy én imádtam pincének lenni. Aztán véletlenül úgy hozta a sors, hogy akkor Pörzse Sándor volt a TV3 szórakoztató osztály igazgatója, egyedüliként mondta, hogy akkor na gyere, pedig az 96-ban volt, 97-ben indultak a kereskedelmi televízió, szinte mindenhonnan volt ígéretem. Mert abban az étteremben, ahova én jártak a döntéshozók. És ezt jól beszél, jól sár, valamire jól, vagy nem tudom, hogy majd beszélünk. És úgy elhaltak ezek a gondolatok, aztán végül is a Sinyom volt, aki akkor segített, és indult az aszfalt betyár a TV3-on 96 márciusában. És aztán belecsöppentem, én nehezen döntök, nehezen lépek bizonyos helyzetekben. És amikor ott dolgoztam lent a Porcelánynevű helyen, mondhatok, hiszen már nincs, aki oda járt, most tegye fel a kezét. Szóval, hogy és akkor nehezen döntöttem, és mindig kell valami, egy szikra, egy üzenet, egy jel. Én így élek. És lent voltam, és lejött Geszti Péter. Kért, emlékszem, egy 3 deci őszi barackot, és nem tudom már, mi volt az ételrendelése. Kivittem, letettem, örültünk, és ő volt a jel, mert akkor képzeld, hogy akkor már elindult párhuzamosan, elindult az aszfaltbetyáron, próbáljuk meg, de azért még nem adtam fel a pincér létem. Hát mi van, ha nem jön be, most itt Váci utcába bohóckodik. Édesapám komoly mérnök volt, kikértem az ő véleményét, azt mondja, hát fiam, próbáld meg, nem lehet tudni. És elindult párhuzamosan, és lejött a Péter, és ő, igazából ő adta meg a fel nem tett kérdésre a választ, hogy hagyd ezt, nézd meg ezt az utat, próbáld meg. És emlékszem, aznap felmondtam. És nem örültek neki, mert jó haver voltam, jó barát, főpincér, tényleg.
De tudtam. Tulajdonképpen a semmire, hiszen biztosat nem tudtál.
Annyi, hogy igazából itt a Sinya meglátása volt szerintem fontos, Pörzsös Annyi, aki 2 vagy 3 házi buli után tesztelte azt le, hogy én jó leszek. Fogta, így kiemelt, és betett így a mélyvízbe. És ez így indult.
Harsányi Leventével beszélgetek az NLC Lélekemelő podcast műsorában, akit szakmai berkekben legendásan nagy helyzetmegoldónak tartanak. Nagy élő televíziós show műsoroknál a rendezők és a szerkesztők kifejezetten azért szeretnek vele dolgozni, mert a leglehetetlenebb szituációkban is másodpercek alatt feltalálja magát. Ezt a következő blogban be is bizonyítja, amikor egy karbantartó épp megzavarja az interjúnkat. Már is itt a folytatás.
Elindult a műsor, 1/2 évre rá talán, azonnal jelentkeztem az egyetemre, mondom, nehogy az legyen, hogy mondom, elindulok, és semmi közben hozzá, nem is tudom, azért legyen meg a tanulmányi rész is. El is végeztem az egyetemet, kommunikáció szakom, bölcsész kar, mindegy, lassan-lassan már szinte egyedül vagyok, aki most
van. Most az őszintén használhattad, vagy használtad bármire
soha,
azt a tudást?
Soha nem kérte se. Nem is tudom, hova kellett múltkor beírni, diplomaszám, és nem tudtam, hol van. Aztán megtáltam a való iratok között, és tehát diplomám ott van, Havas Henrik mondta egykor, hogy a diploma az, mert ő is tanított ott, volt 3 kurzus, nagyon sokat lehetett tőle tanulni, mondta, na, tudják, a diploma az, amit mindenki meg akar szerezni, de ha megvan, akkor senki sem kéri. És valahol igaza is volt. Na szóval elindult.
De tudtál ott újat tanulni? Tudta, amit ösztönből ne tudtál volna?
A szakmával kapcsolatban egy-két elméleti kérdésben igen. Nyilván gazdaságföldről az politológia, no way. Emlékszem, az első 2 vizsgám, mert 2 volt, és mind a 2 egyes lett, és állunk ott az egyetemen, ugye ilyen fali újságra ki van téve a bizonyos eredmény a különböző tantárgyaknál, és nézem, politológia, Harsány, egyes. Nézem a gazdaságföldre, azt megyek végig az ABC-be, Harsány, egyes. Emlékszem, így álltam, szerintem ezt dobni kellene, ennek így különböző sok értelme nem lesz, de végül is megcsináltuk. Na mindegy, szóval persze lehetett, abszolút lehetett tanulni. Az én nagy előnyöm az volt talán, hogy akkor már utána ugye már nem is tudom, tehát egy éve talán, ugye, amikor felvettek utána, akkor kezdtük, 1 vagy 2 éve már csináltam, valami helyzeti előnyöm volt már, hogy tapasztalati úton, úgyhogy aztán mentem, és közben jöttek a műsorok, és közben az ember magára szedte azt a tudást, de szerintem nagyon nagy szükség van rá, és most itt a média munkás kollégáim nevében, leginkább a színészek és zenészek, mindig elmondom mindenhol, hogy a tanult tudást, hogy én nagyon szeretném, ha visszaemelnénk, és benne lenne a rendszerben, mert otthon ülnek tényleg komoly végzettséggel rendelkező zenész barátaim, színészek, műsorvezetők, és nem kapnak munkát azért, mert hogy csak baráti alapon történik a...
De tényleg így megy?
Hát ezt te is tudod, persze, de igen. Közben jöttek hozzám, rendeltem pizzát. Na. Tessék! Karbantartó. Tudsz egy kicsit, vagy fontos, mert éppen veszünk fel egy anyagot. Ja nem, mi jól vagyunk.
Meleg. Megvan, köszönjük.
Már megvagyunk, köszönjük.
Kivágom.
Ezt hagyd benne, ez az élő műsor, okay. Mert ezt szeretem.
Jöttek volna a karbantartók.
Igen, igen. Okay. És megbeszéltük. Volt ilyen nekem egyébként a Csináka Fesztivál élő műsorával, amikor is Kós Gyuri, szintén nagyon sokat köszönhetek neki, kiváló rendező, rászott a fülemre, hogy a végén voltunk, Korda Gyuri volt a társam, és mondták, hogy mondom a közjegyző jelenlétében már is megtartjuk a végeredmény sorsolását, illetve eredmény hirdetését pontosabban, ő látta a beérkezett szavazatok alapján, mi lett a végső döntés, és mondja a Gyuri a fülemről, hogy elindult a közjegyző. Mondom, oké, majd szól, elesett a közjegyző. Ezt sem felejtem el. És azért azt a műsort, azt a Magyar Televízió azt hiszem első három vagy öt a legnézettebb
adása. Én emlékszem.
Tehát több mint 2 millióan nézték. És azt is tulajdonképpen tájékoztatott a közjegyző állapotáról. Jó, nézzük a közjegyző lábát. Én meg közben beszéltem élőben. Hát képzeljék el, ugye azért ez a műsor, lezártuk, Gyuri, mi a vélemény. Kicsit beszélgettünk, folyamatosan közjegyző, felállt a közjegyző. Magamban örültem, de nem tudtam kinyilvánítani, mert beszélni kell. A lényeg az, egyszer csak megérkezett a közjegyző 3-4-5 perc után, és hát kezicsókon, köszönjük, örülünk. Persze van annyi időnk, hogy azért megkérdezem, milyen ez a munka, mivel jár, mit kell ehhez tudni, azt mondja, nagyon változatos, szeretem, de vannak buktatói. Tehát amikor le kell egy élő adásban valamit reagálni, annál jobban semmit nem szeretek. Én imádom az élő.
De ezt a rendezők is tudják, mert ott bent a tévében mindig hallottam, hogy azért szeretnek vele egy dolgozni, mert nem tudnak olyat kérni, amit ne tudnál 2 másodperc alatt megoldani, vagy prezentálni.
Ezt nem tudom, örülök, ha így látják.
De ezt konkrétan hallottam.
Szerkesztőkkel mindig van egy ilyen, hogy ha látják, hogy tudják, hogy én vagyok, akkor örülnek, mert tudják, hogy olyan nincs, hogy ne legyen megoldva valami.
Az egy biztonságérzet.
És számos ilyen volt.
Na azt mondd meg, hogy téged kikészített fel arra, hogy a média mivel jár?
Figyelj, épp aztán pont a Majka mondta múltkor, hogy ő pont ellenkezőleg csalódott, és örült volt pozitív élménye a média szereplőivel kapcsolatban. Többé-kevésbé én is ezt tudom mondani, amit ő mondott, hogy volt egy véleményem bizonyos szereplőkről, amíg nem kerültem be ebbe a körforgásba, és ahogy bekerültem, ha nem is mindenkinél, de arányaiban nagy mértékben ez a vélemény az ellenkezőre fordult. Akit úgy éreztem, hogy nem annyira jó fej, az bitang jó arc lett, akit meg azt mondtam, micsoda jó fej, találkoztam vele, és hát nem az, amit látsz, de hogy ez szerintem szinte mindenhol akár így is lehet, de itt én aztán nagyon sok ember szerepet játszik. Az, hogy amit mondtam előbb, nem csak haverok kapják, ez így nem igaz, persze, de hogy a döntési mechanizmus csúcsán lévő embereket kellene megkérdezni, senki nem mondaná neked, és nem is fogja őszintén választ adni, úgyhogy ne is tedd, ez egy költői felvetés volt, hogy ki éppen miért kap egy műsort. Nekem egy alap teóriám volt a médiában való szereplésről, hogy igazán nem tudtam megmondani, hogy miért én kapok egy műsort, vagy miért nem én.
Tehát egyik oldalt sem tudtad.
Igen, és ez a legrosszabb. Mert hogyha azt mondja, hogy Adi Szavaló versenyt kellene levezetni, és engem hívnak, akkor ott baj van. Ott nem engem kell hívni.
De meg tudnád oldani?
Azt, igen, mert imádom Adit. De erre biztos, hogy van nálam, hogy mondjam, hitelesebb ember. Ez én legnagyobb gondom e tekintetben, bár nem is gond, mert ebben én most már nem, ezzel én már nem foglalkozom, mert én tök jól el vagyok, és köszönöm szépen. Hogy egy szerepet játszik szerintem nagyon sok ember. Nagyon sok ember úgynevezett műsorvezető azért, hogy megkapjon bizonyos szerepeket. Én ehhez nem voltam soha túl jó. Ezért engem azért választottak. Meg kellene kérdezni, miért választottak. Az, hogy én tényleg bántóan őszinte vagyok. És ez ebben a szakmában nem jó.
A műsorvezetés csak látszólag könnyű munka, s bármilyen meglepő, a valóságban bizony, azonban ennek is vannak nehézségei. Harsányi Levente egyebek közt erről is mesél az interjú utolsó blokkjában. Na meg arról a slang nyelvezetről, amit a gyerekek használnak, és azokról a világ megváltó kérdésekről, amelyeket az ő kislánya és kisfia is rendre neki szegeznek, s nem mindig tudja rájuk a válaszokat. Íme a záró rész.
Én sok esetben mondok véleményt, amit utólag lehet, mindig meg kell magyarázni, nem mindig, sok esetben, és ezt félreérthetik, és rájöttem arra, hogy nem feltétlenül jó. Mert én mondok valamit rólad valakinek, akkor az, mint volt az a gyerekjáték, tudod, egymás mellé állunk, mindenki egy szót vagy mondatot a másik fülébe súg, és mire az utolsó ember elmondja, addig már teljesen más. És nekem sok esetben ezt meg kellett magyarázni, és mondtam, hogy bocsánat, hogy ezt én például nem így gondolom. És emlékszem, egyszer pont a Kokónál volt, azért mondhatom, mert tök jó a barátságunk, és nagyon szeretem, hogy valahogy kérdezte, hogy és milyen voltam, azt hiszem, az RTL-ben volt a reggeli műsorvezetésnél, és aztán mondtam neki, hogy körülbelül olyan voltam, mint hogy én boxolok. És mondja, és tudsz, és mondom, nem. És elkezdtem gondolni, ezt nem bántó szándékkal mondtam, hanem úgy, hogy annak ennél, hogy kiválóan beszél a Kokó, tényleg. És azóta egyik, mert rengeteg műsorban is láttuk, hogy az hogy ugye csak Babics óta tudjuk, hogy költő nem lesz, hanem születik. A műsorvezető is, a sportoló is, a művész, hogy az egy folyamat része. Hogy ne higgyük azt, hogy valaki, mert mondjuk el tud mondani 3, 4, 5, jó, 10, 8, 20 mondatot, hogy akkor ő jó. És ez a, például és egyébként a Kokó tök jó, csak hogy mondtam neki, hogy most, tehát még nem, tehát ezt meg kellene tanulni, mint hogy úgy lettél világbajnok és olimpiai bajnok, hogy voltál megye egy, voltál Budapest, voltál országos, és aztán egyszer fölért a csúcs, de rengeteg meló, rengeteg gyakorlás, és sorolhatnám. És akkor utána már jobban lehetünk, mert tényleg nem bántó szándékkal, mondtam.
Elfogadta.
A média, igen, abszolút persze, és tök jobban vagyunk, de a médián belül van, tehát megvan ez a tudod, a tapogatózó, nem mondjuk meg, ne sértődjön meg, ha mondjuk, akkor nem. És egy ideig játszottuk a Olivérrel, Nagysával, ilyen az összes rendezvényre, ott voltunk együtt, akkor eljátszottuk, hogy fogadják egymást a médiások. Szia, szia, de jó, hogy látlak, de jó nézel ki, szia, 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 és elment, szia, jó, hogy elmentél. Tehát érted? És kicsit majd nézd meg, hogy ez van. Minek hát, körül a másiknak, abszolút. Elfordul, és hogy hallottad, hogy ez.
Hát, erről beszéltem.
Bocsánat, a kisfiam hív.
Okay.
Mondjad, kisfiam. Halló, szia, mondjad. Úristen. Jó, hol vagy? Milyen padon? Hol? Igen. Barimán. Hát ezt nem tudom az. Nézed egy utca nevet, és ha megvan, akkor mondd, és ja, ott a sark, a Nagy Lajos király 74/B. Jó, kicsit maradj türelemmel, és ott érkezem. Jó? Indulok. 10-15-20 perc max. Jó? Na, puszi. Bocsánat.
Tehát menni kell.
Ez már.
Nándikáért menni kell.
Igen.
És elengedlek.
Na.
Motorral mész érte?
Persze, hogy odaérek.
Mennyire vagy jó a gyerekek szlengjeiben?
Hát figyelj, amióta ugye nyilván az ember szülővé válik, tehát az azonnali kérdések és válaszok a parlamentben van, hogy ilyen, az
azonnali kérdések óra, igen.
Azonnali kérdések és válaszok óra, ilyen nincs. Tehát amikor megyünk a rakparton, ebből egy könyvet kéne írnod, kiváló író vagy, tessék, olyan gyerek kérdések, amikre nincs válasz, és mégis válaszol. Mikor alszanak a hidak? És sorolhatnám, és erre, ha nem válaszolsz, akkor mi a különbség a tenger és az óceán között? Miért világos a csillag? Tehát olyan kérdések vannak, hogy megmondom.
Jó, melyiknél szégyeltél magad, amire nem tudtál válaszolni?
Valamilyen kémén fizikai kérdés, nem is nem tudom pontosan, hogy mi, de elkezdtem ott másról beszélni, tereltem, de egy ciki volt, hogy nem mondod, hogy tényleg, azt hiszem a felhő, miből van a felhő, vagy ilyesmi. És igen, tényleg jó kérdések, de látom, te is gondolkozol, ők felteszik a kérdést. Te helyén való, látod, ott a felhő. De az mi? Nem valhatsz szégyent, nem mondhatsz olyat, ami nem igaz, legalábbis egy ideig, aztán rájössz, hogy annyi kérdés van, hogy valahogy gyorsan legyünk túl, egy biztosra már rájöttem, ha nem is tudom az adott kérdésre a választ, azonnal határozott, elakadás nélkül gyors reakció. Tehát kell, hogy valamit kapjon, és utána gyorsan visszakérdezek, és aztán tudunk tovább haladni.
Egyetlen egy kérdés, és mehetsz Nándikáért. Azt mondtad, hogy születni kell mindenre.
Nem, pont a múltkor Hajdú Steve mondta, hogy te mondtad, hogy mindenki azt csinálja, amit, és közben pedig most te szerepelsz a Puskás musicalben. Mondom, igen, ez egyszeri, megismételhetetlen tényleg, és egy ilyen gyermekkori vágy, amit most erre a szerepre, ráadásul egy sportriporter, rádióriporteri szerepre, azért nem annyira testidegen. Nem annyira testidegen, de teljesen jogos, amit mondasz. Mondom, én arra mondtam, amit te csinálsz, hogy műsort vezetsz egy tévében, mikor te színész vagy. Én kicsit a visszarendeződést gondolnám, amit mondtál, hogy rap meg zene. Én nekem van zenei végzettségem is. Tehát egy zenei végzettségű embert felkérnek egy lemez készítésére, az... Na, aztán mindig nagy felült eszembe, 81-es kis stadionbéli koncert, LGTO meg a Beatrice, ugye a Beatrice frontembere volt, és elénekelte a Santa Maria című Santa Maria Neoton dal átdolgozását. Nem a legjobb, de én imádom. És tulajdonképpen 11 ezer ember fütyült. És azt mondta akkor Nagy Feró, ne tessék fütyülni, ez nagyon jó volt, nekem tetszett. Tehát kicsit ezt tudom elmondani a lemezemre, és ne tessék színni, nagyon jó volt, nekem tetszett. Hát gyanítom, hogy csak nekem.
Nem, szerintem ketten vagyunk, akik ezt a lemezt biztos, hogy hallgatják. Nekem ott van az autóban, fönt a kis zenelejátszón, én nagyon szeretem egyébként.
Hát figyelj, volt egy ilyen rendező, hogy ott voltam, és oda jött egy pár, hogy ők erre a Nem kelek fel című dalra, amit most mindjárt leadtok. Így most szerintem lesz ebben az évben egy 800 forintos jogdíjam, hogy nem lehetne kétszer leadni?
Na, okay. 1600. Ezt sokan kattintják.
Na igen, hogy, hogy oda jöttek, hogy figyeljük ezt a dalt, hallották, oda jöttek hozzám a rendezvényen, és mennyire jó, erre jöttek össze, pedig azért ezt nem játszották szét, játszották, de azért nagyon nem, aránytalanul kevésszer, nem mindegy, és mondom, nem kerek, nem is ismerem, és ott láttam a szemem sarkában, hogy van egy zongora a rendezvényteremben. Oda mentünk, felajtottam, nem kerek, nem ez lesz az. És elkezdtem játszani, figyelj, azt az örömöt, amikor látsz két embert még jobban összebújni, ha nem azt mondom, hogy megkönnyezték, nem, de a szerelmük még, tüze még nagyobb lángal éget, ez olyan öröm volt, az, én ezt nem tudom elmondani. És ez a klasszikus, tipikus, ha egy embernek örömet tud szerezni az életben, már megérte. Úgyhogy ha lemeznek ez volt az üzenete, akkor sajnos ez volt az üzenete, ha nem, akkor meg itt majd kisorsolunk egyet. Még van egy kazettám, ne vicceltem, nincs.
Köszönöm az őszintességet.
Köszönöm, én is köszönöm, hogy itt lettem.
Letámad a reggel, ha visszatér, míg egyedül van, addig mit sem él. Már ragad a száj, de még nem muszáj, de vacog a hajnal, a bosszú vár. A gyere nyomás, csörög a vekker megint, szúnyad a duny, ha a tested a legyint. Vár, még hív az ágy, ma a pizsama balzsam, ami instalál. Én nem tudom azt, hogy mit szólna, de ha itt lakna, az jó volna. Gyere szerelem, hey, hol alszol ma?
Nem kerek fel, tudd meg jól.
Na ne!
Hisz hozzám tartozol.
Hova, oda?
Jobb lesz talán, ha visszabújsz hozzám. Nem kerek fel, tudd meg jól.
Katya, atya!
Hisz hozzám tartozol. Alszom tovább, az ágyam mindig visszavár.
Ha, ha, ha! Mert amíg megemész téged, a tegnapi tejföl szól egy belső hang. A tepped, a telepedő, lepedő bázis, vár az ágy is, még ráz a fázis. A magány vagány, a talány falán, egyedül csörög, nem is hallja tán, hogy csak a reluxa, a mima megúszza. Na ki, aki a kávét megissza? Én nem tudom, hogy mit szólna, de ha itt lenne, az jó volna. Gyere szerelem, hé, hol alszol ma?
Nem kerek fel, tudd meg jól.
Na ne!
Hisz hozzám tartozol.
Hova, oda?
Jobb lesz talán, ha visszabújsz hozzám.
Csak az ágy alá.
Nem kerek fel, tudd meg jól.
Katya, atya!
Hisz hozzám tartozol.
Na ne!
Alszom tovább.
Ha, ha, ha.
Az álmom mindig visszavár.
Csak az unalom, higgy el a nyugalom, hey! Hidd el, ha elapad az apa tejed, lemarad a jutalom, a nő nem ő, pedig csak ágy nem ő, zár a vágy, vár az ágy revű.
Mivel, hogy feneket lenne, fejed lenne,
nem kerek fel, tudd meg jól,
na.
Hisz hozzám tartozol, jobb lesz talán,
na, mi?
Ha visszabújsz hozzám.